Ez itt továbbra is az Energia Info, az Inforádió energiaipari magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Hlavai Richárd. Ma este témánk az olajipar és a gázipar hatása a következő évtizedekben. Vajon a földgáz szerepe a közlekedésben is nőhet-e, és nem csak az energiatermelésben lehet meghatározó energiaforrás, meghatározó összekötő energiaforrása zöld energiák és a hagyományos fosszilis energiatermelés között. Szóval lehet-e jelentős szerepe a földgáznak a közlekedésben? Egyebek mellett erről is kérdeztem Plecser Tamást, az Erste olaj- és gázipari elemzőjét.
Több próbálkozás van arra, hogy a földgázt felhasználják a közlekedésben. Egyelőre úgy tűnik, hogy a piac sokkal inkább az e-mobilitás iránt érdeklődik. Ugye a legtöbb autógyártónak van CNG-s modellje, mégis a hírekben elsősorban arról hallunk, hogy a nagy autógyártó cégek az e-modellekkel jönnek inkább ki. Talán van egyfajta félelem is a földgáztól a felhasználók körében. Valahogy kevésbé mernek egy olyan autóba beülni az emberek, ami egy jelentős földgáz tankkal bír, szemben egy olyan autóval, ahol elektromos akkumulátorok vannak.
Egyébként ez egy fontos fejlesztési irány? Tehát hogy látja, ugye beszélt arról, hogy jelentős forrásokat költenek az akkumulátor technológia fejlesztésére, e-mobilitásra, ugye az önvezető technológiára is, CNG-re, mondjuk a teherszállításban, hiszen ott azért van egy jelentős felvevő piac még.
Érdekes módon nem igazán érdekli a piacot a CNG. Volt időszak, főleg én emlékszem a 2008 körüli évekre, illetve 2011-12-re, amikor egy nagyon magas olajár volt, és az a gázárak ettől némileg elmaradtak. Ebben az időszakban volt érdeklődés a CNG iránt. Ez az érdeklődés azonban elmaradt. Úgy tűnik, hogy még a nehéz gépjárművek esetében is az e-mobilitásban gondolkodnak egyesek, illetve amin sokan gondolkodnak a piacon, az a hidrogén felhasználása. Sokan hisznek abban, hogy a hidrogén lehet inkább az a megoldási kulcs, amit a már említett 50%-os kőolajfogyasztás visszaszorításáért tehetünk majd. Tehát a könnyű gépjárműveknél e-mobilitás, a nehezebb gépjárműveknél inkább a hidrogén lehet az alternatíva.
Hidrogén és üzemanyagcella? Vagy hidrogén, mint hajtóanyag?
Hidrogén, mint hajtóanyag, és hát hogy ez üzemanyagcellás formában valósul-e meg, vagy sem, ez még egy nyitott kérdés. Nem látszik igazából az, hogy nagyon nagy nyomás lenne. Tehát azt gondolom, hogy azért az kőolajára is egy komoly meghatározó tényező. Ha kőolajára ismét ugye egy komolyabb áremelkedést látunk, valószínűleg ezek a fejlesztések fel fognak erősödni.
Mi lesz a földgáz hosszú távú szerepe? Hol lesz igazából meghatározó a földgáz?
Elsősorban az elektromos áramtermelésben van nagyon fontos szerepe, ugyanis nagyon jó kiegészítője a megújuló energiának. Képes egy nagyon olcsó backupot biztosítani a megújuló energiának. Én azt gondolom, hogy itt van egy nagyon fontos szerepe. Érdekes módon egyébként a petrolkémiában is nő az utóbbi években a földgáz szerepe, különösen az Egyesült Államokban, ahol ugye a palaolaj és palagáz termelés következtében nagyon sok és nagyon olcsó földgáz áll rendelkezésre. Nagyon komoly beruházások vannak amerikai vegyipari cégek részéről, amelyeknek a célja az, hogy kőolajról földgázra alakítsák át a petrolkémiai egységeiket. Ugye erről kevesebbet beszélünk, de a petrolkémia növekedésen rendkívüli. Jellemző egyébként az, hogy a globális GDP növekedésnek a kétszeresével nő a petrolkémiai termékek iránti kereslet, míg például a mobilizációs célú kőolajtermékeknél ez a megfelelés csak egy az egy.
Képes lehet a petrolkémia meghosszabbítani jelentős mértékben a kőolajiparnak az életciklusát?
Valószínűleg az egyetlen olyan terület lesz a világban, ahol a kőolajra hosszabb távon is szükség van, az a petrolkémia. Ugye a földgázra lehet alapozni bizonyos petrolkémiai tevékenységeket, általában a leginkább felhasznált polietilén és polipropilén esetében van a földgáznak, vagy lehet a földgáznak szerepe. Ez adja egyébként a petrolkémiai fogyasztásnak a kétharmadát. A felmaradó egyharmadra azonban inkább a kőolaj a megoldás. Vannak ugyanis olyan aromás vegyületek, amelyeket elsősorban csak kőolajból lehet előállítani, földgázból nem. Ezeknél fennmaradhat a kőolaj, mint forrás, mint inputnak a szerepe. és én azt gondolom, hogy ez egy hosszabb távon is egy utolsó bástya lehet a kőolaj számára, ha a mobilitásban alternatívák jelennek meg.
De hogy egy picit a tőkepiaci vagy a befektetői oldalát is elemezzük ezeknek a kérdéseknek, ugye sokáig azt lehetett hallani, hogy az arany és a kőolaj voltak a menedékek, amikor valami történt a pénzpiacokon vagy a részvénypiacokon. Így van ez még? Most az aranyat egy picit hagyjuk, de a kőolaj esetében így van ez még?
Én azt gondolom, hogy ez egyre kevésbé van így.
Tehát nem igazi menedék már a befektetőknek.
Nem igazi menedék. Nyilván azért a nyersanyagoknak a szerepe folyamatosan változik. Ugye már említettem azt, hogy 2015-16-ban volt valószínűleg a nyersanyagpiacnak egy mély pontja. Attól a ponttól kezdve láthatóan egyébként a globális nyersanyagpiacok azok élénkülnek. És ez most is tulajdonképpen ez látható. Ez az energiahordozókra szintén igaz, tehát ugye a kőolaj a földgázára is emelkedett a globális piacokon, illetve például olyan nyersanyagok, mint a szén ára is 2015-ben volt a mélypont, attól kezdve gyakorlatilag emelkedés van.
Tehát van egyfajta visszatérés, úgy tetszik, a piacokon a fosszilis energiahordozókhoz?
A fosszilisokhoz is, illetve globálisan a nyersanyagokhoz van egyfajta visszatérés. Van egy ciklus. Ugye, hogyha nagy a kereslet a világban, akkor mindenki beruház, az előbb-utóbb kínálatot eredményez, ez leviszi az árakat, akkor a beruházások csökkennek. Most úgy néz ki, hogy egy felfelő menő ciklusba vagyunk ismét, ami a nyersanyagokat érinti.
A befektetők egyébként szeretik a nyersanyagipari cégeket, a kőolajipari cégeket, vagy sokkal inkább szeretik már mondjuk a Teslát és az e-mobilitásban gondolkodókat, vagy a megújuló forrásokban fejlesztőket. Mit lehet látni a globális tőkepiacon?
Más befektetői célcsoportja van egyébként a Teslának, illetve a többi vállalatnak. Jellemző, hogy a konzervatívabb nyugdíjalapok például azok inkább a hagyományos energiahordozók, illetve a hagyományos nyersanyagtermelő cégek iránt érdeklődnek.
De maradnak inkább az olajiparnál egyenlőre még.
Igen, a nagyobb kockázatvállaló képességű befektetők pedig a Teslákat és a hasonló társaikat, vagy például az akkumulátor fejlesztésben fektető cégeket vásárolják. Én azt gondolom, hogy egy jó portfólióban elfér mind a két részvény csoport.
Ugye ez akkor lehet majd érdekes, amikor közeledünk, ha egyáltalán látható lesz, hogy közeledünk mondjuk az olajipar végéhez, amikor ugye érdemes lesz kiszállni. Ez látható lesz ön szerint? Nem azt kérdezem, hogy most látható-e, de ön szerint fogják ezt látni a befektetők? Hiszen nyilván jelentős mennyiségű tőke van lekötve, óriási befektetői vagyonok nyugszanak most az olajiparban. Ha egyszer csak csődbe megy, akkor nyilván óriási globális csőd lehet. Szóval, hogy látható lesz ön szerint ez?
Azért itt nem egy olyan gyors változást kell elképzelni, mint az életnek a más területein. Tehát itt azért a meglevő eszközök cseréje az akár évtizedekig is eltarthat. Csak egy konkrét példát hadd mondjak. Egy autóipari cégnek a vezetőjével volt egyszer szerencsém beszélni, és ő például annyit említett nekem, hogy dízelről benzinmotorra a váltás, az körülbelül 2 évbe telik. Tehát 2 évbe kerül nekik az, hogy egy üzembe a dízelmotorgyártást benzinmotorra alakítsák át. Tehát ezek azért lassú folyamatok. Az lesz egy igen érdekes pont szerintem, hogyha lesz versenyképes akkumulátor, hirtelen lesz egy rendkívül nagy kereslet a elektromos autók iránt, hogy ehhez vajon hogy tudnak majd a cégek alkalmazkodni, lesz-e annyi kapacitásuk, lesz annyi rugalmasságuk, hogy ezt a piaci keresletet ki tudják elégíteni. De ezzel együtt én azt hiszem, hogy a folyamat azért ez évtizedekig fog eltartani.
Mire regionálisan meg lehet azt mondani, hogy mire lesz érdemes figyelniük, akár a befektetőknek, akár mondjuk az iparági elemzőknek, hogyha most azt kell eldönteniük, hogy milyen lendületben van mondjuk az e-mobilitás, vagy a zöld energiák fejlesztése, és mennyire leáldozóban mondjuk az olajipar. Mire figyeljünk?
Én azt gondolom, hogy leginkább arra figyeljünk, hogy milyen termékek jelennek meg, és ez a termék valóban versenyképes lesz-e a belső égésű motorral szemben. Másodszorban érdemes egyébként figyelni a politikai változásokat. Tehát az látszik, hogy azért a valódi változások azok azért a fogyasztó felől indulnak ki, de ehhez azért a politika is egy nagyon komoly lendületet tud adni. Tehát ha politikai szinten is megfogalmazódik az, hogy nekünk elektromos mobilitásra van szükségünk, és ehhez a politika is hozzáteszi a maga részét, különböző támogatásokkal, kedvezményekkel és egyebekkel. Ez a két hatás együtt okozhat egy nagyon gyors és nagyon erőteljes változást. Hadd emeljek ki egy példát, Kína, Ott például a pártvezetés azt mondta, hogy az elektromos mobilitás Kína számára egy rendkívül fontos dolog, rendkívül nagy kedvezményeket adtak ehhez. Én azt gondolom, hogy jó eséllyel onnan indul ki például egy ilyen változás.
Tehát ez például mindenképpen egy fontos jel, ahogy az is, hogy mondjuk Kína bent maradt a Párizsi Klímaegyezményben.
Így van, ez egy nagyon fontos fejlemény, és azt gondolom, hogy nagyon fontos változás lesz. Ők azt gondolják, hogy azért a globális autóipar nem az a terület, ahol a kínaiak eddig sikereket tudtak elérni, de pont egy ilyen változás miatt elképzelhető, hogy akár az egész piacot ők el tudják foglalni. Tehát a kínai autóiparnak ez a változás egy komoly lehetőséget jelent.
Plecser Tamást, az Erste olaj- és gázipari elemzőjét hallották. Ezzel véget ért az Energiainfo, az Inforádió energiaipari magazinja. Találkozunk egy hét múlva, hétfőn este 8 órakor. Addig is köszönöm figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Hlavai Richárdot hallották. Minden jót, viszonthallásra!